Üdvözlök mindenkit sok szeretettel. Molnár F. Árpád vagyok. Táncos Istvánnéval, Táncos Gábor édesanyjával készítettem interjút. Ebből hallhat most mindenki egy összeállítást. 1998. április 1-én ölték meg H. Zsófiát Körmenden. A gyilkossággal politikai okokból, és hogy a valódi elkövetők rendkívül befolyásos személyét elrejtsék, Táncos Gáborra verték rá a gyilkosságot. A riport most következő részletében 1998-ról hallhatunk. Mint azt valamennyien tudjuk, a rendőrök abban az időben sem féltek az ügyészektől, és abban az időben is zsebükben érezték az igazságszolgáltatást. Táncos Gábor éppen ügyészi meghallgatásra vitetett.
Mi volt ez a
vélemény? A rendőrségi udvaron április 21-én ügyészi meghallgatásra hozzák be a sárhári fogdáról. És kettő kommandós lehozták Sárvárról Szombathelyre. Ezzel kapcsolatosan hát ő tett is feljelentést, de hát egy tagadás, egy állítás nyomozás is volt az ügyészség részéről, és hát nem tudta bizonyítani, mert ugye az autóval innen-onnan, jobbról-balról mellette ültek, ő meg volt bilincselve, ugye ilyen esetben elveszik a cipőfűzőt, a nadrágszíjat, és azon kívül ugye kezén van a bilincs, tehát abszolút magatehetetlen. Ez volt a legdurvább benne, és a sofőr, ugye, ha kérdezett valamit tőle, valószínűleg ez előre meg volt beszélve, akkor azért kapott a jobbról mellette ülőtől hatalmasat, orrong, vagy bevágtak neki vesébe, vagy akárhova, nem tudom, de csak megütötték azonnal, mert szólni mert. Amikor meg nem szólt vissza, akkor ugye az volt, már tovább meséltem nekem, hogy a K-anyádat azt mondja, ki mondta, hogy beszélhetsz. Akkor az volt a baj. Akkor azért ütötték. És elől a sofőr mellett ült egy nő is.
Tehát ez 98-ban volt, ugye?
Igen, igen. Igen, mert ugyanis ebből indult. E napon volt a Fejes Péter által foganatosított ügyési meghallgatás. Másnap, ahogy őt Keletcébe csalták, és ugye egyből eldugták Sárvárra, és úgy szállítják be 21-én, 24-ről elteltével sem korábban, vissza Szombathelyre, ügyészi meghallgatásra. Fejes Péter volt az ügyész. És ott ő csak annyit tudott mondani, írja is nekem annak idején a levélbe, hogy igaz, hogy akkor még csak annyit tudtam mondani, hogy a bűncselekményt nem követtem el. Ekkor, amikor őt kiszállították, megérkeztek ugye Sárváról, hogy az udvaron, amikor kiszállították, ugye meg volt bilincselve, hátra a keze, gondolom, nem előre.
Ez ugyanazon a napon volt, ugye?
Igen, 21-én. Tehát elindultak Sárváról, útközben már kapott a kommandósok. A beavatkozó alegység így lett elő, vagy elmondva. És akkor itt szerepel két név, most majd akárki, meg...
Azok bűnözők, vagy...
Hát nem, kommandósok. Kommandós beavatkozó alegység. A gyerek egyébként nem tudta volna. Hát ugye ők kísérték, ők ültek a padon, vagy mi van ilyenkor, mi beszállították, én nem tudom.
Igen, és akkor az hol, az börtön udvaron, vagy fogda udvaron?
Beérkeztek Szombathelyre, a rendőrkapitányságra. A Szombathely rendőrkapitányságra, az udvaron. És akkor, ahogy szállt ki az autóból, nehezen tudott kiszállni, ugye, mert a cipőjében se fűző, sem nadrágszia nem volt, meg még bilincselve is volt. Mindenre ügyelni kellett, hogy ki se lépjen a cipőből, mellé ne lépjen, meg a gatya is lenne essen, azt is tartani kellett bilincselt kézzel, és ugye nehezen kászálódott ki, így mondjuk. Errefele lehet, hogy önöknél is használják ezt a szót. És akkor eközben kis fúfúja volt neki, a kutacsánál, vagy a kutacsi részen, az autó ajtó keretének a részébe megfogták a fufuját, úgy húzták ki, és vagdosták bele azt a kutacsi részt, azt a lágy részt itt fönt a fejtetőn. És közben mondták, hogy anyádat, hát most így kell mondja, bocsánat, azt mondja, segítsek, és akkor hát ugye kiszállították, miután ugye, akkor ő orra zuhant a Szombathelyi Kapitányság udvarán, arról is tetszik hallani, hogy utána meg rúgta, belé rúgtak, vesé rúgták, lerúgták a vesélyét. Ez a lényeg. Most én mit tudom én.
Hány rugás volt?
Hallom, AV, meg ilyenek. Hát ezek ilyen gestapós módszerek.
Aha. Hány rugás volt vajon?
Ezt aranyos nem tudom, talán szegény maga se tudja. Annak ellenére, tehát kitartott ő a szabad akaratából önként, amikor jelentkezett, a szabad akaratából megtett, általa fontosnak tartott információkra, amiről azt gondolta, ha elmondja, talán tud segíteni. Sose állított, hogy a gyilkost látta. Nem ezért ment be, hanem hogy kettő számára furcsán viselkedő, főleg az egyik személy, aki vele szembe haladt a lépcsőház irányából, ahol ő éppen tartott a 8-as főútról lefelé haladva, hogy amikor őt elkerült, ezt meséltem önnek már, hogy elkezdett futni, stb. Hiszen furcsán viselkedett, és amikor meghallotta nálam másnap a trafikba, hogy gyilkosság történt, azonnal ő ment jelentkezni, mert amikor vissza, ugye az agy azonnal, főleg friss az esemény, visszakapcsolt az agy arra a hangra, amit hallott. Azonnal automatikusan, mert ő előtte este hallott ezt a hangot 6 óra magasságában, negyed hét között, mikor mentek le barátjával a negyedikről. És akkor azonnal beugrott neki ez a hörgő hang, és azért gondolta, hogy hát, ha köze van, mert akkor már járták a várost a rendőrautók, és kérték, hogy aki érdemleges információban rendelkezik, meg a kislány képes kint volt az autó, azt kérik, hogy jelentkezzen. Ez a nyomorult meg befutott a csapdába, és azonnal jelentkezett. Nem azért, mert fel akart tűnni, meg nem voltak barátai, meg magányos volt.
Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a rendőrség politikai irányításra hetet havat összehordott. Így amellett, hogy a Gábort gyilkossággal is vádolták politikai megrendelésre, amellett kiütvén a hamis gyilkossági teóriát azzal vádolták, mintha ez terhelő adat lenne, hogy magányos volt, nem voltak barátai, és ezért jelentkezett a rendőrségen, mert feltűnési viszketegsége volt, és szeretett volna kitűnni. Ezzel maguk a rendőrök cáfolták a saját vágyaikat. Az egész ügyet áthatja az állami rossz indulat. Hallgassuk tovább.
Voltak barátai, igenis, akik kiálltak mellett, és hiába mondták el ezt a... Ezt is tanúsították, és hát ott is volt ügyészségi nyomozóhivatal is nyomozott, és mindig azt mondták, egy tagadás, egy állítás. Meg hát ugye a rendőrség ott 5-6 személy volt, ezek a tisztek, az én gyerekem meg egyedül, semmilyen bántalmazást nem tudott bizonyítani, egyet, amit én észleltem, úgynevezett Csuka János, aki szintén be volt mellétében, az már a BV-ben volt, a sérüléseit én is lehettem. Hát, ha lúd, akkor már legyen kövér, és ha őt gyilkosnak merték országvilág előtt titulálni, meg azzá kiáltották ki, akkor hagyj legyen már neki is annyi joga, legalább elmondja, hogy mit csináltak vele, és azt még nyomatékosítanám aztán. De hogy megtessék érteni... Hogy annak ellenére, hogy ezt csinálták vele ugye 21-én, miközben beszállítják, még már beszállították és szállítják ki, és amikor a földönbe belerúgnak, és akkor is megint a káanyád, mi van, azt mondja, nem tudsz felállni, segítsünk, stb. Ilyen kísérő szavakkal, mi van, azt mondja, nem tudsz felállni, arra utalta, hogy az előbb szegénykém, hogy annak ellenére sem történt még semmi, tehát nem volt beismerés. Nem tudták megtörni. Még ezzel a módszerrel. És akkor utána kezdődött ugye Magdics. Akkor került be mellé Magdics. 40 napra. És akkor kezdődött a... Hát ez a... Na, nem is tudom, mit mondjak, rémálom. Nem tudom, minek nevezni. Az a gyógyszerelés, meg a 40 napos terror. Fizikai és lelki terror.
Itt ismét közbevetem, Magdics Tamás volt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnek az embere, akit 40 napra összezártak a Gáborral. Ennek során, mint az elhangzott és el fog hangzani itt a hírháttéren is, Magdics Tamás a rendőrségi összekötő és ime is kényszervallató szerepét vitte, és miközben a Gábor reggelente arra ébredt, hogy ismeretlen eredetű tűszúrásokat talál a karján, azaz éjszaka injekciózták kábítószerekkel, esténként pedig porrá törve dormikumot kapott, pohárvízben feloldva, hogy ne lehessen tudni, mennyi volt. Amitől olyan állapotba került, hogy fekvő állapotában is forgott vele az ágy, hány ingere volt, félt az orvosoktól. Aközben Magdics Tamás a őrök tudtával arra kényszerítette, hogy a fasiszta, gestápos módszerekkel a halott kislány képét nézegesse órákon keresztül, mozdulatlanul, nem volt szabad megmozdulnia, a lány képe ki volt téve a cella belsejében. A vallomásokat, amelyek aztán beismerő vallomásokként lettek előadva, A Gábor mind kényszer hatása alatt írta.
Mind kényszer hatása alatt írta.
Magdics Tamás, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, valamint a BV-nek az embere, kényszerítésére, és a tudatmódosított, kábítószerezett fiatalembernek, Táncos Gábornak a kényszerítésével. Ezek a vallomások össze-vissza mindenféle hülyeséget tartalmaztak, mindig pontosan annak megfelelően, ahogyan a politikai rendőrség a koncepciókat megfogalmazta hamisan. A vallomások szó szerinti lediktálás eredményei, és azok mindig tökéletesen a rendőrség naponta váltakozó koncepcióit tartalmazták. A média mind a mai napig az egész országban elhallgatja, a hírháttér is hiába mondja és hajtogatja, hogy Táncos Gábor ezek miatt, az állandó gyógyszerezések miatt lett rosszul a tárgyalásokon is. Nem az ítélethozataltól, ahogyan hamisan állítja a média, nem azért, mert szimulálta, ahogyan a politikai maffia embere állítja, hanem mert éjjel-nappal kábítószeres állapotban volt. A tárgyalásokat Spitz János és a többi bíró előtt rendkívül rossz közérzettel átbóbiskolta, védekezésre teljesen képtelen állapotban. Védekezésre képtelenné tették. Spitz János bíró pedig megtiltotta neki, hogy nyilvánosan nyilatkozzon. Azért, hogy ne mondhassa el, mit tett vele Magdics Tamás, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnek az embere, aki 40 napos, a Gáborral történő összezárása során szabadon járt kelt ki és be, a cellába be és a cellából ki. És aki a kényszervallatásokat éjjel-nappal végezte, a fekvő állapotában is rosszul lévő, szédülő, hányingert érző Táncos Gábor ellen, a politikai koncepciók szerint. És megtiltotta neki Spitz János hosszú hónapokra a nyilatkozattételt, azért, hogy ne mondhassa el, mit tett vele a rendőrség, mit tett vele az ügyészség, mit tett vele a bíróság, és milyen visszaélések, kínzások és megtorlások érik naponként, hogy ne mondhassa el senkinek.
Most még többet tudok az ügyről, több információval rendelkezem, és azt akarom, hogy széles körül legyen a tájékoztatás. Hát, ha jöjjenek rá, most már végre jöjjenek rá az Igazságra. Most már mindent bevállalok. Háromszor megvertek, életveszélyesen megfenyegettek, úgyhogy, na hát nagyon elbántak vele. Uh-huh. És hát valóban jó lenne, hogyha már valami történne. Senkibe se lehet igazából megbízni, de az ember otthon se tárolhat dolgokat. Mert ha én is, amit a médiában elmondtam, meg amit most nyilatkozom pillanatnyilag is önnek, én nem teszek hozzá, nem szépítem, nem tupírozom fel, hanem a, mint mondtam tegnap, a száraz tényeket mondom, és a szomorú tényeket, de ezek mind megtörténtek. És, uh-huh. és még, hogy mondjam, még egy, nem is találom megint a megfelelő szót, egyáltalán nincs vége történetek, mert még annyi van, adaléka van, annyi tartozéka van ennek az a piszkos históriának, hogy azt ember el nem tudja képzelni, hogy mennyi minden. Itt semmi sem igaz. Itt, amit kérdeztek, az sem volt igaz. Itt egy-két dolog volt tényszerű, az, hogy egy ártatlan, valóban ártatlan, 10,5 éves, majdnem 11 éves kislány meghalt, aki mindenféle indok nélkül, mert valaki vagy valakit megölték, és elég profi munka volt. A másik meg az, hogy a másik, ami tényszerű, hogy az én gyerekem volt a másik áldozat, hogy az én gyerekem volt a másik áldozat, meg hát most már a családom is. Úgyhogy ez a kettő dolog tényszerű, és az is, hogy a gyilkos vagy gyilkosok és a cinkosaik szabadlában vannak a mai napig. Annak ellenére, hogy minden tiszta volt az első napon már. Annak ellenére, hogy minden tiszta volt az első napon már. Mégis egy balekot kellett keresni, hát őt ítélték el, hogy elvigye balhét. Hát az alapsorban van, és 6 éve még levegőn se volt, nem? Hát mondtam önnek, ugye vizelettel leöntötték, és akkor rajtolt az a ruha, nem volt váltása. Igen, de azt mondták nekem is, hogy még a kertész is.
Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a kertész az egyik verőember volt, akivel összezárták a Táncos Gábort egy cellába, hogy amiképpen a szerbiai magyar fiú esetében történt, az állami maffia rossz indulatának eképpen adjon utat egy ártatlan emberrel szemben. Ahogyan a hírháttéren olvasható szerbiai magyar fiú bebörtönzése és folyamatos állami megrendelésű verése és kínzása kapcsán olvashatja és hallhatja mindenki.
Azt mondták nekem is, hogy még a kertész is, hogyha továbbra is panaszkodik nekem, meg hogyha nekik is, akkor felviszik a Jurassic Parkba, ez nem most, hanem már korábban, mondjuk egy éve, kettő éve, amikor ugye voltak panaszai az atrocitásokkal kapcsolatosan, a Jurassic Park, hát az ott vannak a kemény fiúk, gondolom.
Aha.
De azt az elején, amikor még olyan kis tapasztalat, nekünk soha nem volt a törvénnyel szembeütközésünk, semmiféle tapasztalatunk nem volt, hogy mit kell hinni, meg mit nem. Úgyhogy a Jóisten áldja meg, és az én őrangyalom, akire most pont ránéztem, vigyázzon önre is, meg a többi jó akaróra, meg az ártatlanokra odabent, hogy ne bántsák őket. Szép napot és jó hétvégét.
Jó hétvégét.
Köszönöm, Isten áldja.
Isten áldja.